Kedves gyülekezet, az útmutató igéjéből olvasok egy rövid kis gondolatot ezen a délelőttön. Az útmutató hétre kijelölt igéjéből az Úr Jézus szavai ezek a Lukás 10.16-ban, és azt mondja nekünk, fönnállva hallgassuk meg ezt a rövid kis mondatot. Tehát Lukács evangélium a 10. fejezetének a 16. verséből. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, egy nagyon fontos gondolat az, amit itt elénk állít a Szentírás az Úr Jézus szavából, amikor Jézus arról beszél, hogy mi őt képviseljük ebben a világban. Ő róla kell nekünk bizonyságot tenni, az ő hatalmáról kell nekünk beszélnünk, azt a hatalmat, vagy arról a hatalomról, amelyet mi is átélhetünk, és mi is a mindennapokban tapasztalhatunk az életünkben. Az imaórán épp ez a gondolat foglalkoztatott bennünket, és arról beszéltem, ezért imádkoztam, hogy vegyük észre azokat a csodákat, amiket Isten a mi életünkben ad. Minket, akiknek a bizonyságnak oly nagy fellege vesz körül. Azokról tudunk bizonyságot tenni, és arról tudunk erővel, hatalommal bizonyságot tenni, amit mi magunk is átélünk a mindennapjainkban. És ezért fontos az, hogy meglássuk azokat a csodákat. De van egy másik dolog, amiről most szeretnék beszélni ezzel a témával kapcsolatban, ami bennünket feljogosít, vagy megerősít abban, hogy őróla tegyünk bizonyságot, hogy az ő szavait adjuk tovább. Ez pedig nem csak az, hogy megtapasztaljuk azt, amit ő tesz, amit ő a mi életünkben munkál, hanem a másik dolog az, hogy csak arról tudunk bizonyságot tenni, és azt tudjuk továbbadni az embereknek, amikkel egyet tudunk érteni. Amire azt tudjuk mondani, hogy hát igen, ez az enyém. Én nehezen tudnék olyan dolgról bizonyságot tenni, amire azt mondanám, hogy jó, de hát én ezzel nem tudok egyet érteni. Erről én nem tudok bizonyságot tenni. Tehát Isten igéje azt szeretné, hogy megértsük az ő szándékait. De sokszor ez a baj, hogy ezeket nem értjük. Hogyan lehet úgy bizonyságot tenni Isten hűségéről, szeretetéről? Hogyan tudunk isteni igazságokat az emberek elé állítani, amikor mi magunk sem értjük, és magunk sem tudjuk felfogni azokat a dolgokat, amiket Isten cselekszik. Ha nem tudjuk felfogni, ha nem tudjuk megérteni, akkor miképpen tudunk róla bizonyságot tenni. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy amiket ők mondanak, azt én mondom. Tehát, hogy ő akar rajtunk keresztül szólni. Az előbb felolvasott igeszakasz az Ószövetségben az a rész, amikor Isten megígéri az ő népének ki, hogy kihozza őket Egyiptom földjéből. És ugye tudjuk azt, hogy hát egy nagyon különleges módon hozta ki Isten az ő népét Egyiptomból. Mondhatjuk azt, hogy félelmetes az, ami ott történt. Megrázó mindaz, ami Egyiptomban történt, akkor, amikor Isten a 10 csapást adta Egyiptom földjére. Mindegyik csapás az egész népet megrázta. És én azt gondolom, hogy nagyon szép olvasni ezeket a történeteket, vagy talán olvasva látjuk Istennek a hatalmát, de azért gondoljunk csak bele, hogy amik ott történtek, azok igenis húsba vágó fájdalmak voltak. Nem lehet úgy beszélni ezekről a csapásokról, hogy kívülről szemlélve. Ó, hát voltak valamikor ilyen dolgok. Mint ahogy a televízióban az ember lát egy olyan beszámolót, amely valami természeti csapásról szól, és látjuk ott azokat az embereket, akik lakás nélkül maradtak, élelem nélkül maradtak. Persze érdekes látni ezeket a dolgokat, de gondoljunk csak bele, hogy ha mi lennénk azoknak a helyében, akkor már lehet, hogy nem is tudnánk így tekinteni ezekre. Mert ezek valóságban megtörtént események. És az emberben fölmerül az a kérdés, vagy legalábbis bennem fölmerült az a kérdés, hogy nem lehetett volna ez valami más módon? Hogy miért kellett átélni Egyiptomnak, az egyiptomi gyerekeknek, az egyiptomi szülőknek azokat a csapásokat, amelyeket Isten erre a népre adott? Nem szigorú dolgok ezek? Nem olyan események, amelyek hát nem hogy arra vezetné az embert, hogy lássuk Istennek a hatalmát, hanem hogy félelem fogjon el bennünket. És föltenni azt a kérdést, és talán föl is teszik sokan, hát hogyha Isten valóban annyira szereti a világot, akkor miért vannak ezek a csapások, miért történtek ezek a dolgok, például ott Egyiptom földjén. Nem lehetett volna más módon az Isten akaratát beteljesíteni? Nehéz lenne erre választ adni. De éppen erre, ezzel kapcsolatban mondja az Úr az igében, és teszi világossá számunkra azt a gondolatot, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. És ezek olyan sokszor váltak már világossá a számunkra. Emlékezünk csak Dávid elhívására, amikor a próféta meglátja Dávidnak a testvérét, és már magában úgy gondolkodik, hogy hát itt van az Úrnak felkentje, és az Úr pedig megszólítja a prófétást, és azt mondja, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, az Úristen pedig a szívet vizsgálja. És hát mennyire bizonyítja ez a történet is azt, hogy milyenek vagyunk mi emberek, hogy mennyire szűk látókörűek vagyunk, és mondhatjuk azt, hogy csak a magunk elképzelt dolgokat vesszük számításba akkor, amikor döntéseinket meghozzuk, vagy ahogy látjuk ezt az egész világot. És a mi szűk látókörűségünk, vagy talán sokszor szűkkebbiségünk az, ami meghatározza az emberekkel, egymással való viszonyunkat. És hogy mennyire az önző vágyaink, amelyek leginkább befolyásolnak bennünket akkor, amikor a mindennapi életünket éljük. És Isten igéje azt mondja, hogy az ő gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál. Az ő gondolatai nem a mi gondolataink, mert egészen másképpen látja ő ezt a világot. Jézus sírt Jeruzsálem fölött. Amikor azt mondja, hogy te, aki megölöd a prófétákat. És ugye mi azt a részét szoktuk ennek a imádságnak kidomborítani, amikor Jézus így folytatja, hogy hányszor akartalak titeket összegyűjteni. De van ennek egy másik olvasata, amikor azt mondja az Úr Jézus, és az első része ennek a imádságnak, hogy te, aki megölöd a prófétákat. Igen, te, aki nem látod át ezeknek az embereknek a gondolkodását. Mert a próféta az a személy, aki mindig túllát az élet kicsinyes dolgain, a jelen kicsinyes érdekein, és akinek Isten megmutatja az ő szándékait, aki túllát azokon a dolgokon, amelyek most történnek, és az Isten szerint látja ezt a világot. Igen, olyan kevés a próféta ebben az értelemben, aki túllát azon, hogy mit teszünk, mivel fogunk ruházkodni, aki túllát azokon az apró mostani és a most elképzelt vágyainak a megvalósításán, amely betölti az ő szívét. Ezért sír az Úr Jézus Jeruzsálem felett. És ezért mondja a prófétának is ott, amikor Dávid elhívásának a történetét olvassuk, hogy te azt nézed, mert az ember csak azt látja, ami a szeme előtt van, de nem azt látja, amit Isten a szíven keresztül akar mutatni az embernek. Amikor az Úr Jézus 3 év eltelte után is azt kell mondani a tanítványoknak, hogy annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertetek meg engem. Még mégsem jutottatok el arra, hogy tovább lássatok, mint a ti szemetek lát. Hogy még mindig olyan szűklátó körülön figyelitek ezt a világot, hogy még mindig nem ismertük meg őt. Testvérek, ismerjük-e őt? Milyen képet hordozunk mi a gondolatainkban, a szívünkben Jézusról, Istenről? Mi az, amit mi látunk? Mi az, ami eszünkbe jut először, amikor Jézusról beszélünk? Vagy Istenről beszélünk? És vitatkozunk különböző teológiai gondolatokon, hogy mennyire fontos a bemerítés, vagy a keresztség, ezt gyerekkorban, vagy felnőtt korban kell tenni. Mit jelent a Szentlélek keresztség? Ugye most volt pünkösd, ami újra és újra vitákat korbácsol keresztény emberek között is. Az Isten igéje pedig azt mondja, és Jézus azt mondja, hogy együgyűek által szégyenít meg bennünket. Az a Péter, aki mindig okoskodott, aki mindig jobban tudott mindenkinél mindent, amikor találkozik az Úr Jézussal ott a Genezáreti tó partján a feltámadás után, és amikor Jézus 3-szor kérdezi meg tőle, hogy szeretsz-e engem, Péter, a végén megadva magát, mondja ki, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudsz mindent. Pedig azt gondolom, hogy én vagyok az, vagy sokáig azt gondoltam, hogy én tudom, és majd mindenkinek elmagyarázom, hogy hogyan is kell látni Istent. És egyszer csak rájött arra, hogy Uram, te vagy az, aki mindent tudsz. Mert mi Istennek a célja, amit olyan sokszor elfelejtünk, amely az isteni üzenetnek a legfontosabb része, és ez pedig az, mert Isten azt akarja, hogy egyetlen ember sem vesszen el, hanem hogy mindenki éljen. Mi beszélünk mindenről Istennel kapcsolatban, vitatkozunk dolgokról, és elfeledkezünk arról, ami mindenen keresztül mutat, hogy mindenkinek örök élete legyen. És Isten azért, hogy ezt a művét elvégezze, olyan türelmes és körültekintő velünk kapcsolatban emberekkel. És akkor mégiscsak gondolkozhatunk azon, hogy de akkor miről is szól az Ószövetségben a 10 csapásnak a története? Ha Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, ha Isten olyan türelmes és olyan körültekintő és könyörületes, akkor mit kezdjünk mi a 10 csapással, ami hát azért nagyon megdöbbentő, és lehet, hogy talán megosztó történet is a Szentírásban. Isten sokszor tesz olyan dolgokat, amiket nem értünk, de amelynek a célja mindig a megjobbítás szándéka. Ezt mondja Péternek is Jézus, amikor azt mondta neki, hogy Péter, amiket most mondok, neked azt nem érted, de majd egyszer megérted. Hogy lehetséges az, hogy kitárul előttünk mindaz, amit Isten elképzelt velünk kapcsolatban? És amikor a 10 csapás történetét olvassuk, amikor Isten megszólítja Mózest ezzel kapcsolatban, és elküldi őt a fáraóhoz, akkor vajon látjuk-e, vagy látta-e Mózes azt, hogy Istennek milyen szándékai vannak, hogy mi a célja Izraellel, mi a célja Mózessel, hogy mi a célja Egyiptommal? Hát az a célja, hogy megláttassa velük az ő hatalmát, és hogy bízzanak ő benne. Nézzük csak meg ezt a három célpontot, vagy három célzottan Isten üzenetét ezeknek az embereknek, hogy mit is akar Isten ezzel mondani. Na nézzük csak meg, hogy mit akar Isten mondani, vagy mutatni a 10 csapással Izrael népének. Mi is az Isten célja Izrael népével, hogy megszabadítsa őket. Az a célja, hogy az ő ígéretét beteljesítse az ő népe életében, hogy bevigye arra a földre, amit megígért, hisz ezzel kezdődik ez a rész, ez az egész rész, hogy hívta, megszólította Isten Mózest, és mondta, hogy én vagyok az Úr, Ábrahám, Izsáknak és Jákobnak az Istene, aki megígérte nekik, hogy nekik adom ezt a földet, Kánaán földjét. De ez a nép nem Kánaánban él. És Istennek az a célja, hogy az ő népe meglássa az ő helyét ebben a világban. És ezért engedi meg Isten az egyiptomi csapásokat, az egyiptomi nyomorúságot és a szolgaságot is. Ugye feltehetnénk a kérdést, hogy de mit keres Izrael népe Egyiptomban? Hát ha neki nem az a célja az ő népével, hogy Egyiptomban éljen, hanem az volt a célja, hogy Kánaánban, arra, azon a földön telepedjen le, amit megígért neki, akkor miért kellett Izraelnek Egyiptomba mennie? Hát Isten vezette őket oda, emlékezzünk csak, el kellett jönniük, ő készítette az utat Józsefen keresztül, vitte oda Józsefet Egyiptomba, és készítette elő számára azt, hogy oda menjenek, és az egész nép Egyiptomba ment. Igen, elvitte az ő népét azért, hogy megerősítse, és olyan jó látni és figyelni az igében azt, hogy Isten ezt a nyugalom idejének adta az ő népe számára, hogy nagy néppé tegye, hogy megerősítse őket, hogy aztán majd később elfoglalják azt a földet, amit Isten nekik készített el. De a történetből kiderül az, hogy a népnek esze ágába sem volt elmenni. Esze ágába sem volt az, hogy az Isten ígéretet ilyen módon beteljesítse. Őket csak az foglalkoztatta, hogy a mostani időben Isten mennyire áldja meg őket. És akkor beszélnek a húsos fazekakról, a kenyérről, hogy milyen kényelmes életet tudnak ott élni, dolgoznak, és mindenük megvan. Milyen kényelmessé tud válni Istennek a népe. Van mit ennünk, van mivel ruházkodnunk, rendben vannak a dolgaink, hát mi dolgunk van? Olyan könnyedén tudunk kényelmessé válni. Mert mi is csak ezt látjuk az életünkben, az életünk célja, az életünk feladata csak ez, hogy élünk, megházasodunk, férhez megyünk, ezt tesszük, azt tesszük, nevelünk, gyermekeket nevelünk, amely nagyon fontos dolog, de van ettől több célja az embernek? Egy nagyon kényelmes dolog. És elfeledkezünk arról, ahogy elfeledkezett annak idején Isten népe is, hogy mi az ő feladata. Az a feladata, hogy bizonyságot tegyenek róla. Az a feladata, hogy őt mutassák föl. Jézus azt mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat. Vagyis ti vagytok azok a tanúk, akik bizonyságot tesztek Isten szeretetéről, és ti megelégedtek azzal, hogy van húsos fazék, van kenyér, van minden, Ez a legfontosabb dolog az életetekben, és azt gondoljátok, hogy Isten azért ad nektek nyugalmat, és azért gyarapodtok, mert hát Isten áldása van rajtatok. És Isten pedig megengedi a nyomorgatást. És amikor jönnek a próbák, ugye olvassuk az igében, hogy a nép, vagyis a fáraó látta azt, hogy mennyire megsokasodott a nép, megölték az első szülötteket. Egyre nagyobb nyomás nehezedik Izrael népére, egyre nehezebb a helyzete, de mit vesz ebből észre Izrael népe? Vajon azon kezd gondolkodni, hogy jó helyen vagyunk-e? Nem. Nem azt keresik. Nem az a kérdés, hogy jó az, ahol vannak, hanem oda kiáltanak Istenhez, és csak azt várják Istentől, hogy emeljek őket ebből a nyomorúságból, hogy Isten segítse meg őket. De Isten pedig mást akar. Célja van azzal a nehézséggel, hogy észrevegyék azt, hogy mi az ő céljuk. De az ige arról beszél, hogy de ők nem hallgattak Istenre. Nem hallgattak Mózesre. Mert a népnek egészen más volt a terve. Ők élni akarták a megszokott, kényelmes életüket. És eszük ágában sem volt az, hogy arra gondoljanak, hogy mi az Istennek az akarata. Hogy Isten mit akar az életükben. És ezért mondja Isten igéje azt, és mondja ki Isten azt, hogy az én akaratom az nem a ti akaratotok. Hogy milyen messze van ez egymástól, hogy mennyire távol van a két elgondolás. Mert mi csak boldogulni akarunk, Isten pedig szeretné, hogyha a mi életünkön keresztül tudna üzenni ennek a világnak. Hogy nem látjuk azt a kötelességet, amire Isten bennünket elhívott. Ugye? Emlékezzünk csak a teremtés történetére, amikor Isten megmondja az embernek, hogy mi a feladata. Őrizd. Őrizd ezt a földet. Őrizd meg ezt a földet. Olyannak, amilyennek én adtam neked. Mi erre nem figyelünk. Olyan ez a föld, ahogy Isten nekünk adta. Mit őriztünk mi meg abból? Mindent elrontottunk, mert minden csak önmagunknak a kielégítésére szolgáltunk. És ezért döntött Isten úgy, hogy adja el 10 csapást. De nagyon érdekes az, hogy Isten az ő népének nem adta a csapásokat. Tulajdonképpen, ha megnézzük, mind a 10 csapás elkerülte Izrael népét. Semmit nem éltek át annak a fájdalmából. Az ő bőrükön nem érezték, mert Isten nem nekik adta. Hogy Isten nem bántotta az ő népét, de mégis közvetve ezen keresztül azt olvassuk, hogy egyre nagyobb lett a gyűlölet Izrael ellen. És egyre nehezebb lett a szolgálatnak és a szolgaságnak a terhe. Míg végre eljutott Izrael odáig, hogy menekült volna Egyiptomból. És mire arra gondoltak, hogy már itt hagyják Egyiptom földjét, akkor viszont a fáraó nem engedte őket. Tehát Isten szólt az ő népének is. Ígéretein keresztül, az ő szaván keresztül és a csapásokon keresztül arra bíztatta őket, hogy bízzanak az ő nagyságában és hatalmában. De nézzük meg, hogy mi volt a terve Mózessel. Mózes fel akarta készíteni arra a feladatra, mire őt elhívta. És Mózes próbálja lerázni ezt a feladatot, hisz azt mondja, úgysem hallgatnak rá. Ugye? Aki titeket hallgat, engem hallgat. Milyen sokszor érezzük azt, de minek? Hát beszélhetünk mi Isten szaváról, beszélhetünk mi arról, hogy Isten egy olyan életet készítette el számotokra, és minden ember számára, ahol a békességét tapasztalhatjuk meg. De hát ki akart hinni Mózesnek? Azt mondja Mózes, hiába beszélek, én úgysem hallgatnak rám. Persze lehet, hogy nehezen vállaljuk ezt a feladatot, hisz sokszor úgy érezzük, hogy kinevetnek bennünket, a falnak beszélünk el, száll az emberek füle mellett a mi szavunk, de Isten éppen a 10 csapáson keresztül akarja megmutatni Mózesnek, megértetni vele, hogy nem az a fontos, hogy én hogyan tudom átadni, hanem az a fontos, hogy elmondom-e azt az üzenetet, amit Isten akar cselekedni. Testvérek, nem Mózes szavára vált szét a vörös tenger. Nem Mózes szavára jöttek a csapások. Nem Mózes szava volt az, ami ezeket cselekedte. Mózes csak átadta az üzenetet, amit Isten cselekedett. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt gondoljuk, hogy azért nem mondjuk el, mert úgyse hallgatnak rám. Hát nem az a kérdés, hogy rám hallgatnak-e, én csak továbbadom. A munkát Isten végzi el. A csapásokat nem Mózes szava által cselekedett, hanem Isten cselekedte. És Mózesnek ezt kellett megtanulnia. És persze nem könnyű feladat ez. És van ennek a történetnek egy nagyon fontos üzenete még emellett Mózessel kapcsolatban, hogy Mózes azt mondta, hogy én ezt nem tudom megtenni, és Isten adott mellé társakat. Azt mondja, itt van a te testvéred Áron, akivel majd együtt mondjátok el, hogy nem hagyta egyedül ebben a szolgálatában Isten. Tehát a te szavad az az én szavam. Te arról tegyél bizonyságot. És van még egy harmadik dolog, hogy mi volt a célja Istennek Egyiptommal. Azt látjuk, hogy Egyiptom csökönyösségén keresztül éri el Isten azt, hogy az ő népe rádöbbenjen arra, hogy mi az ő küldetése. De ugyanakkor nem csak az volt a célja, hogy rávegye az ő népét, hanem hogy ráébredjen a fáraó is, hogy az ő hatalma csak addig tart, amíg Isten engedi. Amikor Jézus Pilátus el akarta bocsátani, akkor azt mondta neki, hogy nem tudod-e, hogy nekem van hatalmam téged elengedni, vagy téged kivégeztetni. Neked van hatalmam. És azt mondja Jézus neki, hogy csak annyi hatalmad van, amit Istentől kaptál. Milyen fontos üzenet ez, hogy a hatalom az csak addig van a mi életünkben, amíg Isten ezt megengedné. És ezt kellett a fáraónak és a népének is meglátni. Hogy lehet az, hogy felfuvalkodottá válik a nép. És most persze mi a fáraóra gondolunk, vagy erre a népre, aki felfuvalkodott, mert nagyjá lett. De hát mi mondhatjuk, hogy nem vagyunk se nagyok, sem felfuvalkodottak. De emlékezzünk csak a Jelenések könyvének a 3. fejezetéből, amikor az Úr a leveleket írja a gyülekezetnek, és azt mondja a Laodicei gyülekezet angyalának, hogy te azt látod magadról, és elhiszed magadról, hogy gazdag vagy, hogy mindened megvan, és nem veszed észre, hogy te vagy a nyavajás, a szegény. Isten figyelmeztet bennünket, ahogy figyelmeztette egykor a fáraót, és figyelmeztette Egyiptom népét is, hogy ne fuvalkodjanak föl. Hogy ne gondolják azt, hogy ők fölötte állnak a hatalmakon. Mert neki az a célja, hogy minden ember megtérjen és éljen, és mindenki örök életet adjon. És ez az Isten legfontosabb üzenete. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Milyen jó lenne, hogyha elkezdenénk máshogy látni az Isten dolgait. Ha egyszer csak kezdene végre megvilágosulni a mi szívünk, a mi lelkünk, a mi elménk, hogy ne legyen igaz az, hogy a ti gondolatok nem az én gondolataim. Aki titeket hallgat, az engem hallgat. Hogy ez valósággá váljék. Hogy a mi szavaink, a mi gondolataink, a mi szándékaink, a mi cselekedeteink, ez valóban olyan szándék, cselekedet, szó legyen, amire Isten azt tudja mondani, hogy ezek az én akarataim, és ti erről tegyetek bizonyságot. És ide akar bennünket Isten eljuttatni. Ezt akarta megtanítani az ő népével, ezt akarta megtanítani Mózessel, és erre szerette volna ráébreszteni a fáraót és Egyiptom népét is. Lehet, hogy keményen szólította meg Istenünket, de ha más szava nem lehetett, ha nem akartak másképpen szólni, akkor így kellett tennie. De az üzenet az örök. Isten azt akarja, hogy mi is úgy gondolkozzunk, mint ő. És azt akarja, hogy a mi szavaink valóban az ő szavai legyenek. És megértve az ő akaratát, nem csak szavakban, hanem cselekedetekben is róla tegyünk bizonyságot. Segítsen bennünket Isten abban, hogy Isten elvégezhesse bennünk ezt a tökéletes munkát is. És valóban a mi szavunk, a mi cselekedeteink Istenről, a megváltóról, arról a csodálatos üzenetről tegyen bizonyságot, hogy mindenkit meg akar az Úr menteni. Mert az a célja, hogy mindenki megtérjen és éljen. Adja az Úr, hogy ezt az üzenetet tudjuk átadni. Azzal a türelemmel, azzal az elhatározással, azzal a szeretettel, amivel Jézus maga is ezt az üzenetet adta át neki.